Sziasztok! Üdv újra itt a Szavak ereje című sorozatban. Most tartunk a 9. epizódnál. Ebben a részben beszélni fogunk a szavakról, melyek gyógyítanak. A 18 éve tartó keresztény életem során nagy áldás volt megtapasztalni sok-sok ember gyógyulását. Olykor ez fizikai, máskor érzelmi gyógyulás volt, néha szabadulás gonosz szellemektől, és olyan is volt, hogy csodálatos módon kapcsolatok álltak helyre, kimondott szavak által. Volt, hogy ez akkor valósult meg, amikor Isten az igéjén keresztül szólt az adott illetőhöz. Volt, hogy egy másik személy mondott valamit, ami gyógyulást hozott, és volt, hogy a személy maga mondott ki szavakat, amik gyógyulást idéztek elő. A példabeszédek 12-18 ezt mondja, van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Tehát ha megtanulod, hogyan beszélj bölcsen, ha megtanulsz úgy beszélni, ahogy Isten beszél, az ő szavait használod, valójában a szavaid gyógyulást fognak hozni a körülötted élőknek. Természetesen tudjuk, hogy Isten a gyógyító. Isten az, aki a gyógyítást végzi. De ebben az epizódban kifejezetten azt a gyógyulást fogjuk megnézni, ami szavak által jön. Elég sokfajta módon bekövetkezhet az ilyenfajta gyógyulás. Először is kedves beszéd által. Példabeszédek 16-24. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és a gyógyulás a testnek. Feltehetnénk magunknak a kérdést, tulajdonképpen milyen a kedves beszéd? Ha a kedves szó eredetét megnézzük, azt látjuk, hogy elragadóként is lehetne fordítani, ami nem egy a mindennapokban használt szavak közül. Tehát valószínűleg a legjobb szó ennek leírására a kellemes. A kellemes szavak gyógyulást tudnak hozni. Emlékszem, hallottam egyszer egy 40-es éveiben járó hölgyet azt mondani a főnökének, hogy az ő vezetése hatalmas gyógyulást hozott az ő életébe. Azért mondta ezt, mert azelőtt évekig rosszul bántak vele férfiak, és mikor megtapasztalta azt, hogy ez a férfi hogyan beszél vele, ugyanis ő törődően, türelmesen, kedvesen és kellemesen beszélt hozzá, azt mondta, ez mélyen megérintette őt. Lehetséges, hogy ezáltal gyógyulást kapott néhány a múltban kapott sebére, és képesítette, hogy újra bízzon a férfiakban úgy, ahogy arra képtelen volt azelőtt sokáig. A példabeszédek 15.4 ezt mondja, a nyelv szerítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a szellemnek gyötrelme. Ha megnézzük az eredeti héber szavakat ebben a mondatban, akkor így is fordíthatnánk, a nyelv, ami gyógyít, életfája, de a romlott nyelv összetöri a szellemet. Hadd állítsalak kihívás elé még itt az epizód elején. Te kinek a szavait szólod? És kinek a munkáját végzed? Olyan szavakat szólsz, amelyek gyógyulást hoznak emberek életébe? Vagy olyan szavakat, amelyek összetörnek és tönkretesznek másokat? Tehát megvizsgáltuk a kellemes szavakat. Másodszor az Isten szavából származó utasításokat fogjuk szemügyre venni. Na most, sokat olvastunk már ebben a sorozatban a példabeszédek könyvéből, úgyhogy hadd mondjak el valamit arról a férfiról, aki írta ezt a könyvet. A neve Salamon volt, és ő nem emberi bölcsességből írt. Nézd csak! 1 Királyok 5.9.10. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Salamon elég népszerűvé vált amiatt a bölcsesség miatt, amit Istentől kapott. Az 1 Királyok 5.14 ezt mondja, jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Szeretném, ha most elolvasnánk pár dolgot, amit Salamon mondott a példabeszédek 4. fejezetében, amik a gyógyulásra vonatkoznak. Tehát a 10. versben ezt olvassuk. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. Aztán pedig a 20-tól a 22. versekben ezt mondja. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne tévessz szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Szóval van valami abban, ha követjük Isten szavának bölcsességét és utasítását, ami egészséget adhat a testünknek, és ráadásul még meg is hosszabbíthatja az életünket. Van egy bizonyos instrukció a Szentírásban, ami kifejezetten a hosszú élethez kapcsolódik. Valószínűleg ismered te is. Efézus 6:2-3 így szól. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Tehát egy másik módja a gyógyulás megtörténésének az, hogyha hallgatjuk Isten szavát, és aszerint élünk. Oké, menjünk tovább, és nézzük meg, mire gondolunk általában, amikor a gyógyulás szót használjuk. A Jakab 5-öt fogjuk megvizsgálni, ahol két kulcsot fogunk találni a gyógyuláshoz, melyeknek a beszédhez van közük. Tehát a Jakab 5:14-16 ezt mondja, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Persze itt az olajjal való megkenetést is említi, de ebben a részben csak azokat a kulcsokat vesszük sorra, amelyek a beszéddel kapcsolatosak. Tehát a két kulcs, amelyek a beszédre vonatkoznak abban, amit az imént olvastunk, a hitből fakadó imádság és a bűneink egymásnak való megvallása. Szóval ez két eszköz, amit Krisztus teste kapott annak érdekében, hogy gyógyulást kapjunk, amikor szükségünk van rá. Na most azt gondolom, az imádsághoz fordulunk automatikusan, amikor valaki beteg. Azonnal imádkozunk érte. De hadd kérdezzelek meg, a te gyülekezetedben vagy közösségedben normális, hogy az emberek megvallják egymásnak a bűneiket? Én hiszem és tapasztaltam, hogy ez egy rendkívül fontos része a gyógyító szolgálatnak. Sok embert láttam meggyógyulni fizikailag és érzelmileg is, miután megvallották bűneiket egy másik testvérnek, majd együtt imádkoztak. Nagyon szeretnélek bátorítani, hogy teremts biztonságos helyet, hogy ez a te gyülekezeti közösségedben is megtörténhessen. Légy az a fajta személy, akihez bizalommal tudnak fordulni mások, ha meg akarják vallani a bűneiket. Akiről tudják, hogy az egyetlen célod azzal, hogy meghallgatod őket az, hogy meggyógyuljanak és szabadok lehessenek, és nem akarod az elhangzott információt továbbadni. Szóval eddig megvizsgáltuk a kegyes szavakat, az Isten szavából származó utasításokat, a hitből fakadó imát és a bűneink megvallását mások felé. Nos, az életem első 30 évében teljesen normális volt számomra, hogyha egy ember beteg volt, lássam és megtapasztaljam, hogy mások imádkoznak érte. A szüleim imádkoztak értem, ha én voltam beteg. Láttam embereket imádkozni a gyülekezetben, ha emberek betegek voltak. Azonban körülbelül 6 évvel ezelőtt észrevettem valami nagyon érdekeset a Bibliában. Észrevettem, hogy Jézus egyszer sem mondta a tanítványainak, hogy imádkozzanak a betegekért. Nem érdekes? És tudod, hogy egy példa sincs arra a Bibliában, hogy a tanítványok arra kérték volna Istent, hogy meggyógyítson valakit? Akkor hogyan csinálták? Hát először is Jézus nem azt mondta nekik, hogy imádkozzanak a betegekért, azt mondta nekik, hogy gyógyítsák meg a betegeket. Lukács 9:1-2. Jézus magához hívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik minden gonosz szellem fölött, és arra is, hogy betegségeket gyógyítsanak. Ezután elküldte őket, hogy beszéljenek az Isten királyságáról, és gyógyítsák meg a betegeket. Máté 10:1. És előszólítván 12 tanítványát hatalmat ad a nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden beteg és minden erőtlenséget. Ezután a vers után felsorolja a 12 tanítvány neveit, és aztán az 5-től a 8-ig tartó versekben ezt mondja. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Nagyon érdekes, Jézus sosem mondta nekik, hogy imádkozzanak a betegekért, és soha nem mondta, hogy kérjék Istent, hogy gyógyítsa meg őket. Nagyon egyértelműen látszik, hogy adott nekik erőt és hatalmat, hogy ezt ők tegyék meg, és aztán egyszerűen csak elküldte őket, hogy menjenek és tegyék. Persze pontosan ezt is tették. Lukács 9:6. Az apostolok tehát útnak indultak, és minden faluban hirdették az örömhírt, és mindenhol meggyógyították a betegeket. Nos, miután Jézus meghalt és feltámadt a halálból, az apostolok folytatták az emberek gyógyítását végig az apostolok cselekedeteiben. És ami igazán különleges az az, hogy csak egy példát találunk arra, hogy egy hívő egy betegért imádkozott az Abcselben. És nézd, mit mond! Ez akkor történt, amikor Pál Málta szigetén tartózkodott és hajótörést szenvedett. Abcsel 28:7-9. Nem messze ettől a helytől volt a birtoka a sziget vezetőjének, Publiusnak, aki meghívott bennünket a házába. Ott 3 napon át nagy szeretettel látott bennünket vendégül. Publius apja betegen feküdt, mert lázban és vérhasban szenvedett. Pál bement hozzá, imádkozott, rátette a kezét és meggyógyította. Miután ez történt, a szigetről a többi betegek is eljöttek Pálhoz, és meggyógyultak. Látod ezt? Azt olvassuk, hogy az ima után Pál rátette a kezét, és meggyógyította. Tehát Pál imádkozott, de valójában nem az ima gyógyította meg a férfit. Miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította őt. Mondhatnánk, hogy de akkor hogyan gyógyította meg, ha nem az imával? Hogyan gyógyította meg? Nem tudjuk, hogy Pál szimplán rátette a kezét csak, vagy mondott szavakat is. Van egy példa az Abcsel 3. fejezetében, ahol látjuk pontosan, hogyan történt. Abcsel 3:1-7. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Egyértelműen látszik, hogy Péter szavakat használt. Szó szerint azt mondta a férfinak, hogy álljon fel és járjon. Parancsolt neki, hogy járjon. És nézd, mit mondott Péter. Azt mondta, amim van, azt adom neked. Látod, Péter tudta, hogy lehet, hogy nincsen pénze a zsebében, de erőt és hatalmat kapott a betegségek felett. És egész egyszerűen gyakorolta azt az erőt és hatalmat, Jézus nevét kimondva. Ezt nevezhetjük parancsszónak, tehát az 5. a parancsszó. Ugyancsak ez az első számú eszköz, amit a hívők az Új Szövetségben használtak démonok kiűzésére. A hívők egész egyszerűen felszólították a démonokat, és parancsoltak nekik, hogy távozzanak el. Na most, feltehetjük magunknak a kérdést. Mindig sikeresek voltak a hívők a betegek gyógyításában és a démonok kiűzésében, ha a Bibliát vizsgáljuk? És a válasz az, hogy nem voltak mindig sikeresek. A Máté 17 egy nagyszerű példa erre, ezt mondja, amikor a sokasághoz értek, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! Ekkor Jézus rákiáltott és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Álljunk itt meg egy pillanatra. Mit csináltak a tanítványok, amikor a gyógyításra vagy a szabadításra való kísérletük kudarcba fulladt? Elkezdték vádolni magukat? Nem. Feladták, és többé nem próbáltak meggyógyítani embereket? Nem. Próbálták megmagyarázni azt, ami történt emberi logikával? Nem. A beteget okolták? Nem. Kitaláltak valamiféle teológiát, ami jóvá hagyta a bukásukat, és elfogadottá tette a keresztények számára, hogy ezeket ne tegyék? Nem, nem így volt. Felismerték, hogy a tapasztalatuk nem egyezett azzal, amit Jézus mondott nekik, és ezt lehetőségként tekintették a tanulásra. Tehát visszamentek Jézushoz, és egyszerűen megkérdezték tőle, Jézus, mi miért nem tudtuk kiűzni, miért nem tudtuk meggyógyítani a fiút? És hadd bátorítsalak téged, hogy tedd te is ezt azokban a helyzetekben. Kérdezd meg Jézust, miért nem működött valami? Ha nem egyezik a szavával, kérdezd meg, hogy a te tapasztalatod miért nem egyezik az igével, és kérd, hogy tanítson. Tudod, az ige ad nekünk különböző okokat arra, hogy miért van az, ha nem gyógyul meg valaki. János 9.3. Jézus azt mondja, hogy egy bizonyos vakférfi azért született vakként, hogy Isten munkája megmutatkozzon rajta keresztül. Egy pár perce olvastuk a Jakab 5-öt, amiben az állt, hogy ha vétkeztek, megbocsáttatnak a bűneik, ami miatt arra következtethetünk, hogy a betegséget valamilyen bűn okozta. És azt mondja, hogy valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. A Lukás 13-ban egy nyomorék nőről olvasunk, aki nem tudott felegyenesedni. És természetesen a probléma egyszerűen fizikainak tűnhetett, de az ige elárulja, hogy egy szellem tette nyomorékká. Lehet, hogy van olyan, hogy azt feltételezzük, egy személynek gyógyulásra van szüksége, de valójában egy gonosz szellemtől kell megszabadulnia, mielőtt meggyógyulna. Pál első levelében a korintusi gyülekezetnek megemlíti, hogy sokan közülük betegek és gyengék, és elmagyarázza, hogy miért. Azt mondja, hogy ez Isten ítélete egy bizonyos bűn miatt, amiről részletesen olvashatsz az 1 Korintus 11. fejezetében. Azonban azt olvassuk, hogy amikor az Úr ilyen módon ítél meg minket, valójában nevel minket, hogy aztán a végén minket ne ítéljen el a világgal együtt. Tehát néhány esetben előfordulhat, hogy ideiglenesen jobb az illetőnek betegnek maradnia, mintha azonnal meggyógyulna. Lehetséges, hogy jótékony hatással bír számára megtanulni bármi is az, amit tanítani szeretne neki a helyzetén keresztül az Úr, mint az azonnali gyógyulás. Tehát a helyzettől függően Isten különböző dolgokat tanít. Azonban abban a történetben, amit az imént olvastunk, Jézus szívesen válaszolta meg a tanítványok kérdését, és épp az előbb olvastuk, hogy a válasza az volt, hogy kis hitűségetek miatt. Elárulom, hogy igazából ez nem jól van fordítva. A szó szerinti fordítása annak, amit Jézus mondott, ez a hitetlenségetek miatt, a görögben, ez egy szóból áll, hitetlenség. Jézus elég sokszor mondott embereknek olyanokat, hogy a hited megtartott téged, vagy minden lehetséges annak, aki hisz. Azt mondhatnánk, hogy a hit és hitetlenség kérdése eléggé kiemelkedik, mint első számú ok arra, hogy a gyógyulás megtörténik-e, vagy sem. Na most, a Márk 9. fejezetében, ami úgy tűnik, ugyanúgy a megszállott fiú történetét írja le, csak egy kicsit másképpen, Jézus azt mondja az apának, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Aztán úgy folytatja a 24. versben, hogy erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Tehát néha azt gondoljuk, hogy vagy hiszünk, Vagy nem hiszünk, de ez a férfi azt állítja, hogy hisz, azonban van benne egy bizonyos mértékű hitetlenség. Tehát úgy tűnik, volt hite, és tudjuk, hogy nem kell hatalmas hitünknek lenni, egy mustármagnyi is elég, Jézus ezt mondta, de ezzel együtt hitetlenség is volt benne, és ezt megvallotta Jézusnak. Később a történet ezen fordításában a 28-29-es versekben ezt olvassuk. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Némelyik kéziratban ez áll, csak imádsággal és böjtöléssel. Lehetséges, hogy Jézus arra utal, hogy minél több időt töltünk imádságban, annál kevésbé valószínű, hogy tétovázunk a hitetlenségben, és így annál valószínűbb, hogy látunk majd gyógyulást vagy szabadulást megtörténni. Egy biztos ebben a történetben, és az az, hogy pusztán a szavak nem elegek. Mondhatod a helyes szavakat, és mégsem látod a gyógyulást és szabadulást. Egy pár perce olvastuk, hogy a hitből fakadó imádság gyógyulást hoz a betegnek. Tehát legyen imádság, vagy parancsszó, egyértelmű, hogy a szavak önmagukban nem tartalmaznak semmilyen speciális erőt. A kulcsfontosságú hozzávaló a hit. Mondhatjuk úgy is, hogy hit, amiben nem keveredett hitetlenség. Hadd kérdezzelek meg, honnan jött a hitetlenséged? Egy biztos, nem Istentől jött. A tapasztalataidból származik? Esetleg olyan tanításokból, amiket hallgattál, vagy egy könyvből, amit olvastál? Ki tanította neked, hogy a keresztények ma már nem gyógyíthatnak betegeket, vagy nem űzhetnek ki démonokat? Isten tanította neked? Néha be kell azonosítani pontosan, honnan jött a hitetlenségünk. Lehet, hogy vannak személyek, akiknek meg kell bocsátanunk, de mindenképpen meg kell vallanunk Istennek, hogy a helytelen dolgokkal tápláltuk magunkat, és hogy hitetlenséget űriztünk a szívünkben. Talán ezután, ahogy Isten szavával töltjük meg magunkat, és imádkozunk, azt vesszük észre, hogy a hit növekedni kezd a szívünkben, és hogy Isten ereje kezd el működni bennünk, ahogy hitből fakadó szavakat szólunk, és hogy a szavaink gyógyulást és szabadulást fognak hozni sokaknak. Annyira szeretem, ami akkor történt, amikor Péter imát, hitet és szavakat együtt használt, amikor egy halott nőt támasztott fel az Abcsel 9. fejezetében. Abcsel 9:40-42. Péter ekkor mindenkit kiküldött a szobából, letérdelt és imádkozott. Azután a holttesthez fordult és azt mondta, Tábita, kelj fel! Az asszony kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter megfogta a kezét, és segített neki felkelni. Majd behívta a hívőket és az özvegyasszonyokat a szobába. Megmutatta nekik, hogy Tábita él. Ennek az eseménynek elterjedt a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Nos, ez az, amit mi is szeretnénk látni. Isten erejét működni rajtunk keresztül. Péter hitet, imádságot és parancsszót alkalmazott egyszerre, és ennek eredményeként sok ember hit Jézusban, abban a térségben. Nem azért tesszük ezeket, hogy magunkat dicsőítsük, vagy hogy nevet csináljunk magunknak. Azért tesszük, hogy az emberek az ő erejét lássák, és higgyenek benne. Használd a szavaidat hittel együtt, hogy Isten megdicsőjön, és hogy mások is láthassák, ki ő valójában. Végül befejezésül szeretnék megemlíteni két mondatot a legerőteljesebbek közül, amiket hallottam, amikor szívek gyógyulásáról és kapcsolatok helyreállításáról volt szó. Az első, bocsáss meg. És a második, megbocsátok. Hadd bátorítsalak, hogy használd ezt a két mondatot gyakran. Kérd Istent, hogy adja meg az alázatot ahhoz, hogy használni tudd őket. Kérd Istent, hogy lágyítsa meg a szívedet, és tegyen képessé rá, hogy kimond őket, és komolyan is gondold őket. Tudod, azt mondani valakinek, hogy bocsáss meg, nagyon megérintheti a szívét, és ez lehet a kapcsolat helyreállásának kezdete, még ha úgy is gondolod, hogy amit ő tett ellened rosszabb, mint amit te tettél ellene. Istentől bocsánatot kérni egy jele az alázatnak. Isten a büszkének ellene áll, de az alázatosnak kegyelmet ad. Gyakran jövök az Úr elé úgy, hogy Uram, bocsáss meg, bármit is tettem. Kérjük meg most Istent, hogy mutassa meg, van-e bárki, akitől bocsánatot kellene kérnünk. Lehet, hogy pont tőle, vagy valakitől, akit szóval vagy tettel bántottál. Kérjük meg Istent arra is, hogy mutassa meg, van-e bárki, akinek meg kell bocsátanunk. Tudod, amikor elengedünk valakit az ítéletünk alól, valójában mi szabadulunk meg. Néha oda sem kell mennünk az illetőhöz, néha csak annyit kell mondanunk, Istenem, amit ez a személy velem tett, nagyon fájt nekem, de mivel te is olyan nagylelkűen megbocsátottál nekem, úgy döntök, hogy megbocsátok neki. Úgy döntök, hogy elengedem, és kérlek, hogy gyógyíts meg. Gyógyítsd meg a szívemet abból a fájdalomból, amit ez okozott nekem. Nos, ez a két mondat nem jön egyszerűen, és nem jön természetesen, de amikor Isten meglágyítja a szívedet, jönnek, és hatalmas gyógyulást szabadítanak fel, és az életed soha többé nem lesz ugyanolyan. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked, hogy ebben a részben olyan sok kulcsot adtál nekünk a gyógyulásra az igédből. Köszönöm neked, Uram, hogyha bölcsek leszünk a szavainkkal. Látni fogunk sokakat meggyógyulni körülöttünk, a te szavaidat használva. Kedves szavakat, utasításokat, hitből fakadó szavakat, nem hitetlen szavakat, hanem olyan szavakat, amelyek az erődet és hatalmadat hordozzák magukban. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a gyógyító. Kérlek, továbbra is gyógyíts minket, és kérlek, gyógyíts másokat és rajtunk keresztül. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a 10. epizódban.